Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és ebben a műsorban Lőkös Ildikó dramaturggal fogok beszélgetni. Szervusz!
Szervusz, Gabi! És üdvözlöm a hallgatókat is.
Lehet, hogy ez már ilyen lerágott csont, meg én is beszélgettem már ebben a műsorban erről a témáról, de te lehet, hogy sokkal régebb óta magyarázod, és már nagyobb rutinnal tudod azt mondani, hogy mi a dramaturg, mit csinál a dramaturg. Én azt képzelem, hogy a dramaturg dolgozik színházban, a szabad idejében meg egész végig azt magyarázza, hogy ő mit csinál.
Hát igen, van benne igazság. Azért gondolom, hogy nem lerágott csont, mert tényleg állandóan kérdezik, és hogyha ez annyira közismertlen, akkor nyilván nem kérdeznék meg újra. Tényleg erre az embernek van rövid válasza, meg hosszú válasza. De,
hát, mondj egy hosszút.
De röviden úgy lehetne, hogy szövegekkel foglalkozik, meg minden, ami a színházban szöveg azzal. De igazából én, amikor kezdtem ezt a pályát, akkor a színművészetén úgy volt a dramaturgképzés, hogy filmes színházi dramaturg, tehát bennünket tanított a Bacsó Péter és Fábri Zoltán is, tehát mi filmdramaturgiát is tanultunk, meg színházdramaturgiát, és akkor nyilván gondolták, hogy majd a végén mindenki kiválasztja, hogy mit szeretne. Most már ez két külön szak. Ugye
van filmdramaturg szak?
Van, igen, a Németh Gábor és a Báron György vezeti, azt hiszem, és hát sok tanárt tanít nekik. Hát azt inkább a filmforgatókönyvírásnak hívják, de hát nyilván tanulnak filmdramaturgiát, és akkor van a színházi dramaturg szak.
Hol válik el ez a kettő, hogy dramaturg meg írás? Mert a dramaturgnak gondolom írással kapcsolatos dolgokat kell tanítani ahhoz, hogy jó dramaturg legyen.
Hát igen, nyilván történeteket kell gondoznunk színházban is, meg filmen is, de úgy tetszik, akkor a nyomtatott irodalomba is szövegeket gondoznak, de hát minden műfajnak azért megvan a maga sajátossága, hogy egy operának más a szövegkönyve, egy vígjátéknak, egy ilyen fizikai színháznak más, egész más a forgatókönyve, és egy filmnek is mások a szabály. Nyilván ott nem kell annyit beszélni, mert a kép sokat megmutat, vagy lehet nagy vágásokat csinálni. Most így mutatom, de senki nem látja, hogy mit mutatta.
Tehát, nagy vágás mutatott.
hogy elkezdődik valahol egy kép, akkor a következő rész már egész másot játszhat. Manapság szokás színházban is ez a filmes dramaturgia, úgy is hívjuk, de azért az nagyon nagy rendezői fantáziát is kívánt, meg azért az nem igazán a színházban. Szóval színházban azért egy hagyományos színházi dramaturgia az viszonylag időrendbe halad, egy helyszínen játszódik, hát ugye ahogy szoktuk tanítani az arisztotelészi dramaturgiát, tehát nyilván az ott mindent fölírt, és már minden mindenképp volt, de hát azért ha egyszerűen kellene megfogalmak, akkor talán ez, hogy egész, tényleg másfajta dramaturgiai szabályok léteznek.
De hogyha történetmesélésről van szó, meg hogy most ha a filmben gondolkodom, de tudom, hogy nem csak át tudom fordítani színházra, akkor nem csak szövegekkel való dolgozás, hanem komoly feladat az is, hogy mi történjen akkor, amikor nincsen semmi szöveg.
Hát igen, mondjuk a filmben is tényleg ez van, hogy a képpel nagyon sok mindent el lehet mondani, ugye már akkor is volt film, meg film történetmesélés, amikor még nem is volt hangos film, és nem csak arra gondol, hogy kiírták, hogy mi történik, ami nyilván nem ugyanazt adta vissza, de hát akár Einsteinre, vagy Pudovkinra, vagy a Nagy Néma filmesekre gondolunk, ott szöveg nélkül is el tudtak játszani történetet. Emlékszem, hogy én akkor voltam ilyen nagy gondban, sokszor vagyok, de az is egy ilyen volt, amikor először dolgoztam táncszínházban Magyar Évával, és akkor ott tényleg, hogy találjam ki a történetet, meg az egészet így közösen gondolkodjunk, de akkor hogy írjam le, és akkor én leírtam egy ilyen történetet, mondjuk megnéztem, hogy például Balázs Bélánál, hogy van ugye a fából faragott királyfi, meg a csodálatos mandarin, hát ő nagyon szép novellákat írt, és akkor én is próbáltam, de megnevezhetjük, mert nyilván minden történet névvel érdekes. Szóval ezt a Máté Gábor volt fölkérve a rendezőnek, és hát ő, megszám, hogy hátas dobott, amit én leírtam, hogy hát ezt a gicsettől kikéri magának. De tényleg ott gondba voltam eleinte, hogy lehet ezt a feladatot megoldani. Aztán kiderült, hogy nem kell itt leírni, hanem mindig sokat beszélgettünk, hogy mi legyen. Egyébként Szerelmi Háromszög volt, Emma Ági Zsolt, ez volt a címe, és akkor a Magyar Éva volt benne, még akkor pályakezdő Szantner Anna, meg a Schneider Zoltán, és akkor az egy érdekes Szerelmi Háromszög volt, de nem kellett leírni a fordulatokat, hanem azt mindig menet közben beszéltük meg. De ennek is vannak dramaturgiai szabályai, hogy a bizonytalanság, melyik szereplőből mennyit mutassunk, hol legyen egy fordulópont, hol bizonytalanítsuk el a nézőt, legyen a végső kicsengése. Tehát azért kell bele dramaturgia, de nem olyan értelme, hogy a színművészetén tanultam.
És vissza tudtad nézni olyan szemmel, hogy felismerted a saját történetedet a sztoriban?
Igen, abszolút az lett, amit először gondoltunk az Évával. Illetve érdekes volt, mert először azt gondoltuk, hogy két férfi, egy nő, aztán lehet, hogy azért, mert belépett egy férfi rendező, ez nagyon hamar két nő és egy férfi lett.
De ilyen változások. De a sztori maradt változatlan?
Hát, meg az az igazság, hogy ezek nagyon hasonló történetek évezredek óta, hogy szerelmi háromszög, amikor két nő, egy férfi, vagy akár két férfi, ugye a Zsüli és Zsim. Tehát ezek annyira alaptörténetek, de nagyon sokféleképpen lehet variálni, vagy dolgozni ezen.
És azt hogy értette a Gábor, hogy gics?
Hát mert nyilván ilyen belepróbáltam írni mindent, hogy hullanak a papírok, meg nem tudom, szóval én is elolvasva borzalmasnak gondoltam, de na, azt véltem, hogy majd jön a rendező, aztán szépen kipucolja, de hát ő úgy gondolta, hogy eldobja.
Tehát ilyen szintig instrukciókat.
Hát, igen, mert tényleg nem tudtam. Mondom, így nézegettem más ilyen balett szinopszisokat, meg leírásokat, főleg a Balázs Béla, de mást is a kezembe vettem. De azt hiszem, hogy ez is változik a korral, szóval szerintem a 20-as, 30-as években, amikor a szecesszió is még így létezett, meg szerették ezeket a nagy romantikus érzelmeket, akkor nyilván másképp fogalmaztak meg egy táncjátékot is. Szóval manapság nem is tudom, most már azért is mondtam ezt a fizikai színházat, ugye, amiben nagyon erősen mozgás, de használnak szöveget, de még mindig vannak ezek a kortárs táncok, ahol nincs szöveg, de ott se írják már így le, ahogy a Balázs Béla leírta. Magyarországon is elég sok ilyen táncos van, aki teljesen mai nyelven fogalmaz, meg a fejes kitütők, ez a Vida Gáborra, Szent Iványi Kinga, hát, vagy a Bozsik Ivett Ladány, akik már klasszikussá váltak őket. Bár az Ivett is használ szöveget nagyon gyakran, hogy a János Vitéztők ez.
Hát az még annyi van ezzel, hogy sokkal több mindent lehet belegondolni abban, amit megjelenítenek végül a színpadon.
Hát igen, igen. Most láttam a Horváth Csabának hirtelen akartam mondani, Orestészét a Radnóti színpadon. És ő végig használt az Euripides szövegét, sőt új fordítás is készült Tére János és Karsai György közös munkája. De mégis nála annyira erős, és nem csak a mozgások, hanem a látvány, tehát ő valami másfajta színházi elemet nagyon felerősít, amit nem szoktunk meg, ha a szöveg a színház, nagyon a szöveg az uralkodó, és ahhoz kicsit mozognak, járkálnak a színészek, de a szöveg az elsődleges. És ő meg azt, hát nem mondom, hogy háttérbe rakja, de a többi színpadi eszköz is egyenrangúvá válik. Na, ez nagyon érdekes.
Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a dramaturg háttérbe szorul, vagy a dramaturg pont, hogy...
Fölerősödik. Az a furcsa. Tehát, tényleg fölerősödik. Bár pont itt nincs mondjuk eldobva a szöveg, azt mondom, de lehet, hogy sokkal jobban oda kell figyelni azokra a fordulópontokra, azokra a dramaturgiai szabályokra, hogy érthetőbb legyen, mert a nézőt nem a szöveg fogja csak vezetni, hanem neki ugyanolyan pontosan kell érteni azokat a jelképeket, vagy egymásra nézést, ez a két szereplő most miért tartozik össze. Érdekes, mert utána beszélgettem Karsai Györgyel is, ugye, aki nagy filológus és klasszika filológus is, meg a Hárs Anna volt a dramaturg, aki ott dolgozik rendszeresen a Radnóti Színházban, és mondta Karsai, és hogy nagyon sok komoly kérdést kellett megbeszélnünk menet közben, és most nem kérdeztem rá, hogy mik azok, de hogy az Anna is megkérdezte a klasszika filológust, ami nyilván visszajutott a Csabához, meg a színészekhez. Ez érdekes. Most eszembe jutott egy másik is, amikor a Csabai Attilával dolgoztunk a Giselle-be, ami tényleg egy klasszikus balett, hogy egy egyszerű parasztlányt elcsábít egy úrfi, és akkor belehal a bánatába, akkor ott hagyják, de a villők, vagy a tündérek, vagy ilyen varázslatos lények segítenek neki, és bosszút áll minden férfi onnan kezdve. És az Attila meg azt akarta, hogy csináljunk egy mai történetet. Tehát semmi szövegkönyv nem volt, csak átvittük egy mai ilyen irodai főnök, menedzser, nem tudom milyen világba, az is nagyon érdekes volt, hogy szöveg nélkül, de mégis talált ki azokat a pontokat, ahol a maivá válik ez a történet, amiben csak mozgásom.
Sok ilyen modernizálós munka van mostanában a színházakban?
Hát szerintem a színház mindig is így működött, mert ugye az igazán zsenik, akiket ilyenkor emlegettünk, a Shakespeare, Molière, Goldoni, azok is mindig maivá tették a történeteket. Tehát a Shakespeare-nél is hiába Antonius és Kleopátra, vagy most a Julius Caesar-t be fogják mutatni az Katonába talán, igen. Tehát ezek akkor is Shakespeare ide is a Julius Caesar-t a 16.-17. századi gondolkodással játszották el, és szerintem nem direkt úgy vélem meg, ahogy dolgozom rendezőkkel, hogy nem az a szándék, hogy na most aktualizáljuk, hanem valamit el akarnak mondani ezekkel a történetekkel, és akkor óhatatlanul csak már ott vagyunk, hogy jó, akkor legyen mai ruhába, akkor a szöveg egy kicsit legyen mai, modernebb, de egy igazán erős aládásnál nem ez a kiindulás, hogy na, akkor csináljunk egy mai előadást, hanem az, hogy hogyan tudjuk megtalálni ezt a formát, hogy a nézőt megszólítsa, hogy odafigyeljen rá, hogy valami érdekeset. Szóval ma elképzelhetetlenek tartom még a legkonzervatív rendezőnél is, hogy ilyen habos-zsabos ruhába jelenjenek meg egy Shakespeare dráma, és egy Hamletet ma biztos, hogy nem játszanának úgy, hogy valami rokokó ruhákban. És mi lehet, hogy nem annyira öltönybe, vagy kis kosztümbe jelenének meg, de mindenképp inkább akkor semlegesé próbálják tenni a ruhákat, hogy a gondolat, vagy az, amivel meg lehet szólítani a nézőt, az minél erősebben hasson.
Most tartunk egy rövid zenés szünetet, hamarosan jövünk vissza.
Otto Titzling, inventor and kraut, had nothing to get very worked up about. His inventions were failures, his future seemed bleak. He fled to the opera at least twice a week. One night at the opera he saw an Aida, whose bust was so big it would often impede her. Bug-eyed he watched her fall into the pit, dumbed by the weight of those terrible tits. Oh my God, there she blows! Aerodynamically this girl was a mess. Otto eyeballed the diva lying comatose amongst the reeds, and he suddenly felt the fire of inspiration flood his soul. He ran back to his workshop where he
did not want to try the darn thing on, but after many initial mishaps, she finally did, and the sigh of relief that issued forth from her mouth was so loud that it was mistaken by some to be the early onset of the Sheraton winds, which often roll through the spark ball with all vengeance. But little did Otto know, at the moment of his greatest triumph, lurking under the diva's bed was none other than the very worst of the French patent thieves, Philip de Brazil. And Phil was watching the scene with a great deal of interest. Later that night while Brunhilde slept, into the wardrobe Philippe softly crept. He fumbled through knickers and corsets galore, till he found Otto Titzling and he ran out the door, crying, oh my God, what joy, what bliss, I'm gonna make me a million from this. Every woman in the world will wanna buy one. Or do you buy a
Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, Lőkös Ildikó dramaturggal beszélgetek. Az jutott eszembe az előző blokkban, amikor beszélgetünk, hogy felkértek-e már olyanra, olyan előadásnak a meg átgyúrására, vagy inkább darabnak az átgyúrására, hogy kifejezetten ki akartak emelni belőle valamit, hogy ez legyen ez a darab, ezt szeretném, de vigyük el abba az irányba, vagy mondjuk el vele azt, hogy meg lehet ezt csinálni? Hogy hát mennyire lehet belenyúlni a darabba?
Nem keressük meg az embert, hanem jó esetben ugye úgy dolgozó rendezőkkel, hogy azokkal van valami közös affinitás, vagy közös gondolkodás, vagy valamit nagyon hasonlóan gondolunk. Vagy leggyakrabban az van, hogy ugye a dramaturg, mint egy ilyen szivacs, vagy ilyen lakmusz, vagy nem tudom milyen szasőcsam, próbálja átvenni a rendező gondolkodását. És akkor tulajdonképpen az a dramaturg munkája, hogy én felfogom, hogy ő mit akar, akár, hogy milyen hosszú előadás legyen, vagy egy mélyebb rendezői koncepció mentén, és akkor az alapján próbálom kitalálni, mit lehet a szöveggel. És akkor ne nagyon kerüljem ki a kérdését, de hát igen, lehet, hogy azt, amit ő elküzdett, az csak úgy lehet elérni, hogy kiveszel részeket. Most én nem emlékszem, hogy azt éreztem, hogy nagyon megereszokkolunk egy szöveget. Inkább, hogy olyan, mivel foglalkozunk, amiben nincs annyi. Például volt már Temesváron olyan munkám, ami szerintem egy elég igénytelen vígjáték volt, és akkor azt nagyon átdolgoztuk. Meg volt már olyan, az is egy vígjáték volt, hogy elhagytunk egy egész első felvonást, mert annyira
nem volt elég vicces.
Szállal kezdődött. Nem, ez konkrétan Vasarinak a Ördög nem alszik, igen, azt hiszem az volt a címe. És akkor egy ilyen nagyon hosszadalmas kocsma jelenetek kezdődött, ami bejön a fős, nem tudni mit csinál, és végül is a második felvonástól kezdődött el igazán a történet, tehát ami az elsőbe volt, azt három mondattal lehetett intézni, és akkor nem is értem. És abban rengeteg szereplő volt, nyilván az a korabeli színjátszás, azt meg tudta oldani, hogy egy nagy társulatok voltak, és akkor el lehetett kezdeni vidáman. De volt már olyan, hogy csináltunk regény adaptációkat, mint a Móricznak a Nem életek muzsika szólnak, és akkor regényből átveszel részeket, mert úgy érted, hogy az adaptációban az kimaradt, vagy ez hasonlók. Szóval mindig másképp nyúl az ember hozzá, de hát a rendező elképzelése a legfontosabb, az igazán ideális esetben, hogyha együtt beszélgetünk, gondolkodunk a tervezőkkel is, és akkor úgy kialakul valami, tehát mire eljutunk az olvasóporra, tehát elkészül a példány, akkor már ez a csapat, ez tulajdonképpen nagyon sok mindent tud a darabról, meg a szövegről, de olyanra nem emlékszem, hogy a kedvem ellenére kellett valamit megerőszakolni.
Meddig követed a próbákat?
Hát az elején az nagyon fontos, tehát az első két hét, vagy első hét, tehát olvasó próba, visszaolvas ezeket, így mondjuk akkor rendelkezőnek mondják, amikor a rendező nagyjából fölteszi a színpadra, tehát végig megyünk, de még nem kér olyan színészi átélést, csak hogy itt milyen helyzetet képzel el az a jelenet, miről szóljon, és itt mindig kiderülnek, ha a szöveggel valami gond van. És akkor utána főleg akkor megy az ember, amikor mondjuk, hogy egybe megy, vagy valami probléma van, de hát közben folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, tehát ilyenkor szinte naponta beszél az ember a rendezővel, és akkor a végén is nagyon, amikor meg már összeállt, és közeledik a bemutató, akkor is nagyon sokat ott van az ember, meg akkor meg azt nézi, hogy az, amit elképzeltünk, az tényleg úgy van-e.
Tehát nem lepődtél meg saját munkádon, hogy ez nem így nézett
volt,
ki?
Volt, hogy azt gondoltam, hogy lehet, hogy más fordítást kellett volna használni, vagy lehet, hogy jobban bele kellett volna nyúlni. Tehát ilyennek van, hogy az ember kudarcként éli, vagy volt adaptáció, amikor úgy éreztem, hogy én is rosszul nyúltam ahhoz a műhöz, tehát egy prózai műből csináltunk, vagy epikai műből színdarabot, akkor a rendezőt se érdekelt, szóval voltak ilyen kudarcok, de hát ez inkább tanulság, aztán tovább lép az ember, és a következőt megint úgy kezdi, hogy
amit
ez nagyon jó lesz.
Amit a szakmai kudarcnak élsz meg, azt a közönség minden esetben észreveszi?
Hát ezek sajnos mindig egybeestek, igen, hogy nagyon nagy lenne a kezd, aztán kiderül, hogy ez mégis jó, igen. Hát volt olyan is, hogy Hogy én úgy éreztem, hogy nem sikerült, de ezt mégis sikerült, de az a ritkább. Nem, ezek így nem voltak sikeresek, de ezeket most nem fogom megnevezni, mert a sikerről jobban beszél az ember. Meg azért, mert sok ember munkája, és én nem akarok senkit így megbántani.
Függ-e a darab műfajától, amin dolgoztok, az, hogy milyen közönség számára próbálod te befogadhatóvá tenni, vagy mennyire próbálsz a néző fejével gondolkodni, vagy milyen típusú néző fejével gondolkodsz, milyen típusú előadásnál?
Hát ez nyilván ez a darabválasztáskor számít, tehát az nagyon fontos, hogy mikor, hova, kiknek készül egy előadás. Hát azt nem kell mondani, hogy a gyerekeknek nyilván mást választ az ember, mint felnőtteknek.
Igen, most csak ilyen műfajokban gondolkodom, hogy musical.
De hát már több évtizede mondhatom, hogy dolgozom nyaranta Kőszegen. Ott is van egy nagyon hálás, speciális közönség, akik nyilván nyáron egy könnyedebb, vagy egy könnyebben befogadható dolgot szeretnek, de hát ott is évek óta klasszikusokat játszunk, tehát Goldrintól kezdve Shakespeare, vagy Moritz, vagy Molière. Csak lehet, hogy kicsit jobban összerántjuk, mindig van benne élő zene, például nagyon jó színészek, akik sok mindent hozzátesznek a tehetségükből ahhoz, hogy ez működjön. Tehát ott ilyesmiket próbálunk meg, hogy kevés helyszín, kevés szereplő az is. De már oldottunk meg úgy dolgokat, például Makrancos Hölgyet, amikor csináltuk Znamenák rendezésébe, hogy a nagy szerepeket nyilván egy-egy színész játszottam, de a sok aprót, ami van Shakespeare-nél, mondjuk nem csak mi csináltuk itt, tehát nem a spanyol viaszót föltalálva, csak nagyon jól sikerült az Epres Attila játszott az összes kisebb szerepet nőre, férfire való tekintet nélkül. Ez nagyon jó volt. Most például dolgozom a játékszínben sokat, nyilván az is egy speciális, nem csak azért, mert magánszínház, hanem mert, illetve összefügg, mert meg kell termelnie a kiadásait. Tehát ott nem lehet próbálkozni, hogy na ez vajon melyik közönség réteg neki, mert nem tutira kell menni. És akkor az ott nyilván másfajta darabokat keres az ember. De megint másfajta egy kísérletező színházban dolgozik az ember. Már ezt olyan értelemben gondolom, hogy szűkebb a közönsége, de az egy elég kitartó gondolkodó, tehát oda megint másfajta dolgot keres az ember.
A darabválasztásban milyen arányban szólsz bele, vagy milyen arányban viszed te a darabot, és hívnak konkrétra?
Hát, pláne, hogy mostanában sok ilyen külön munkám is van, tehát nem csak abban a színházban, ahol állandóan vagyok. Hát ott mindig az van, hogy az embernek van egy ötlete, és akkor ahhoz megpróbál társakat találni. Tehát ez azért nagyon sokszor úgy működik. Az, hogy kapsz egy darabot, az akkor van, amikor állásba vagy egy színháznál. Ugye én 14 évet voltam az új színházban, például ott sokszor volt olyan. Akkor is nagyon sok, tehát a dramaturgra ezt várják, hogy zsákszámra hordja darabokat, és majd abból szemezgetnek. Tehát valamelyikhez mindenképp között van, mert lehet, hogy nem azt ajánlottad elsőnek, de mégiscsak a te ajánlatod között van. És akkor ott előfordul, hogy egy olyan darabbal találkozó össze, tehát amikor így állásban van az ember, ami nem annyira szíved csücske, de hát akkor is megszereti az ember a rendező, meg a munka miatt, meg ahogy elkezd az ember dolgozni. De amit így az állásodon kívül csinálsz, ahhoz általában azt te találod ki. Az nem nagyon van, hogy hát van olyan persze, de az a ritkább, hogy egy rendező most gyorsan keres egy dramaturgot, hanem inkább az szokott lenni, hogy keresd meg a dramaturgot, is, vagy a rendezőt is, abban kitaláld a színészeket, a hátteret, hogy hova lehet ajánlani. Most ugye már nagyon sok vagy, tehát eleve vannak ezek az alternatívoknak mondottak, de ott a Rózsavölgyi, Orlai játékszín is, akik elég nyitottak az ötletekre, és akkor így ki kell találni, hogy na melyiket hova vigyed. De most az Orlainál ez a Csemege pultos naplója, ugye, hogy a Gerlóci Márton regényéből készült egy színpadi adaptáció. Valami már elég régóta házaltam, valahogy úgy éreztem, hogy ebben van egy ilyen színpadi történet. És akkor emlékszem, hogy még a Zimányi Zsófi vezette Táliába is vittem, meg nem tudom milyen helyekre, és akkor az Orlai volt az, aki látott ebbe fantáziát, és akkor így jutott el. Tehát
Rögtön egy személyesnek képzelted?
Nem, egyáltalán nem, hanem egy ilyen sok szereplősnek, hogy van egy fiatalember, aki nappal ugye csemegepultos, éjszaka csajozik, meg lakik is egy lipótvárosi házba, elég jó behatárolta a könyv alapján. Már az Orlaival a szereposztáson is gondolkodtunk, és sőt a Gerlóci Marci csinált is egy színpadi változatot, ami nem volt elég erős, de arra jó volt, hogy így odaadjuk rendezőknek. És akkor a Orlai Tibor sok rendezőt megkeresett, meg koprodukciókban is gondolkodott, és akkor egyszer odaadta a Göttinger Pálnak, aki két nap fölé volt, hogy baromi jó, de ez egy monodráma szerinte, és az Ötvös Andrissal, aki meg majd bábokkal, illetve a hurkákkal, kolbászokkal, nem tudom, el fogja játszani az egészet. És akkor neki kell a Schneider Jankó, aki ugye bábrendező szakon végzett, aki majd segít ennek a megvalósításában. És akkor így. És tényleg, és akkor onnantól nagyon felgyorsult minden, mondjuk azért is, mert a Göttinger az elég erőszakos ember, szóval ilyen határidőket szabott, hogy akkor két hónap múlva legyen kész a szövegkönyv, és akkor abból összeszerkesztettem én a Gerlóci szövegéből egy monodráma, annyi anyagot, és akkor ez is így lett. De hát többnyire, ez sokszor van, persze az ember nagyon sok mindent tud, és fölhívnak ötletekért, meg nem tudom, vagy én házalok, és akkor így.
Hamarosan visszatérünk, újabb rövid szünetet tartunk.
A boy went back to Napoli, because he missed the scenery, the native dancers and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. To do the mambo like crazy, and hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more a mozzarella, hey mambo, Italiano, try an enchilada with a fish and baccalade, and hey gumba, I love how you dance, rumba, but take some advice, paisano, learn how to mambo. Quesadilla, get a happy in the pizza when you mambo Italiano. Shake a baby, shake a cause of love when you take me in. Hey, Giorgio, you don't have to go to school. Just make a little beep bombino. Get you good looking, but you don't know what's a cook until you hey, 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 hey. Shake a baby, shake a cause of love when you take me by the pizzeria. That's where I'm gonna be. Don't you tell your mama, mama's gonna tell her papa. There's nothing to it, come on baby, let's do it. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo. You mixed up Siciliano. It's so delicious. Everybody come to fish out of mambo Italiano.
Szép napot kívánok mindenkinek. Ez itt az Ahol hely van színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és az alkalommal Lőkös Ildikó dramaturggal beszélgetek. Hogyan dolgozol te, mint dramaturg? Tudom, hogy minden előadás más, minden darab más, de hogy kell elképzelni? Dolgozol egy adott produkcióban, hogy néz ki a napod? Hát beszélj ott, akkor a csemegepultosról, ha már szóba került, hogy...
Bár annál végül is elmondtam, ami így érdekes, mondjuk egy hagyományosabb darab. Na, hát igen, mondtam, hogy... Nem?
De, engem még érdekel az például, hogy nyilván ez is darabfüggő, de bizonyos műfajoknál, hogyha adaptálsz valamit, akkor lehet, hogy igényli a szöveg, hogy te kimenjél terepre. Tehát, hogy nem csak az íróasztalnál ülsz és szöveggel babrálsz, hanem tényleg utána kell menni valaminek, vagy ezt az íróra bízzátok?
Hát meg az is van egyébként, most már az így az internettel nagyon sok mindennek az ember rögtön utána tud nézni, tehát írsz egy szöveget, meg most akkor közben nézed az, amire kíváncsi vagy, vagy amit ki kell egészíteni. Én most például a Rózsavölgyibe egy bulvárnak mondott darabon dolgoztunk, Balikó Tamás fogja rendezni, és az egyik szerepet ő játszom, Füranikon másikat, és akkor ez Kaliforniába játszódik, és Vállás Kaliforniába címe ment jó néhány évvel ezelőtt, most válófelek lesz, válótársak lesz a címe, azt hiszem. És akkor ott sok mindent megnéztem, igen, hogy például hogy van a Vállás Kaliforniában, nem mintha a darab kimenetére az érdekes lenne,
Bármikor beüthet valami, amire rámondják, hogy
de,
ez nem úgy...
De nekem kellett így ennek a hátterét tudni, meg szó van benne egy műtétről, akkor azt is úgy utána néztem, hogy ez mifajta műtét, hogy történik. De ezek nem olyan, hogy a nézőnek kell tudni. Sokszor rákérdeznek a színésznek, tehát azért is jó, hogy tudja az ember, mire odaérsz. Meg nekem úgy a fordulatok szempontjából ezek érdekesek. Ez például egy olyan munka, amire fölkértek, de ez van ritkábban, ugye mondtam az előbb. De ez szélyes volt, hogy legalábbis jól esett, mert Balikó Tamás meg a Füranikó összeolvasták, és akkor azt mondták, hogy na ez jó lenne egy dramaturg, aki kicsit leporolja, elfrissíti, csak ilyesmi feladatok voltak benne, de nagyon így együtt dolgozni, mert kifejezetten ez egy olyan típusú darab, ugyanaz a szerző és a Bernard Slade, mint a Jövőre veled ugyanitt, ez meg egy elválik egy házaspár 15 év után, és utána évenként találkoznak, nem árulom el, mert hát valaki megnézi, hogy mi a vége, de ez is, hogy elég gyakran találkoznak, és mindig ezekből a találkozásokból követjük, hogy mi történt velük.
De akkor nem küldtek ki terepgyakorlatra Kaliforniába.
Hát még nem, de majd még kitalálom, hogy miért kell oda menni. De például épp az előbb emlegetett játékszínben meg egy mesedarabba dolgozom, a Zsúrs Kati rendező Gombócartót, amit Csukás István erre az alkalomra írt. Hát ott is nagyon sok mindennek.
Erre utána. Az alkalomra?
Hát, hogy megcsináljuk a játékszínbe.
Lesz egy darab Gombócartóról,
aki igen, el akar menni ugye Afrikába a többi madárral, de nem tud, de már nehéz, igen. És akkor egyre több barátja lesz, minden jármű leveti őket a súly miatt, de itt is van egy meglepetés, hogy végig mégis hogy sikerül Afrikába elmenni. Tehát nem az összes pompom mese lesz itt megvalósítva, hanem a pompom mesé kapcsán kiemelődött, illetve kitalálódott egy történet. De itt is nagyon sok minden, meg a csokikat, hogy megnézzem, meg a madarakat, meg a különböző nevek. Szóval nagyon sok mindennek utána néz az ember. Hát régen tényleg úgy volt, hogy ilyen korongált az ember a könyvtárba, meg terepre ment, de most az internet azért nagyon sokba segít, hogy otthon, illetve nehezít is annyiból a munkát, hogy az ember elkezd valamit megnézni, akkor még valamit, és már rég máshogy jár, de szerintem az ilyen kiágazások azok valahol mindig megfizetődnek. Meg én ezt szeretem különben, hogy ezért annyira érdekes dramaturg munkája, most sok mindent kérdeztél már, de bármit csinál az ember, én mindig azt mondom, hogy igen, hogy ez mind a munkámhoz tartozik. Egyrészt talán, hogy sosincs vége, másrészt meg bármire rá lehet fogni, hogy ez most dramaturg munka. De szerintem érdekes. Amikor még többet jártam könyvtárba, ugye már nem volt internet, és hogy mindenért kellett menni, akkor is mindig úgy éreztem, hogy na hát én még mindig diák vagyok, mert ugyanígy jövök, mint a egyetemistánk, és akkor katalógusból keresek dolgokat, kihozzák. Szóval ez nagyon jó, hogy az ember mindig munkából kifolyólag utána tud nézni dolgoknak.
Hát akkor nem bántad meg, hogy dramaturg lettél?
Hát nem, sőt egyre inkább azt gondolom, hogy ez nekem való dolog. Mert ugye a színházban, amikor belekeveredik az ember, akkor nagyon sokan színészet, meg így együtt színház csinálás. Én is így a Gál Erzsinél, nem tudom, hogy ez mond-e valamit ez a névő ugye stúdiókás, bologatsz, Gabi, gondoltam, hogy neked mond, csak nem biztos, hogy minden hallgató tudja. Tehát ilyen nagyon híres alternatív, akkor amatőröknek mondták, inkább őket együttesekben játszott, meg nagyon izgalmas színházi személyiség volt, meg még az Asher is akkor foglalkozott ilyen kezdő színházi emberekkel, de ő elég sokáig a Sár Tamás, mert Zalaszengrotra is sokat járt, tehát ő mindig odafigyelt a máshonnan való színházi emberek kinevelésére, és akkor így kiderült számomra, hogy milyen érdekes ez a színház, meg a színészet, de aztán valahogy mégis inkább a szöveg felé keveredtem, és azt gondolom, hogy valahogy az én személyiségemnek ez jobb is.
És írni? Írsz?
Hát csak úgy, amit így színpadra kell, vagy tehát, hogy egy jelenetet így megírni, vagy kicserélni. Amikor jártam a dramaturg szakra, akkor nagyon sok ilyen írásos feladatot kaptunk, bár ahogy hallom, most még többet kapnak. És akkor hát úgy értékelték, mint a általános iskolában egy fogalmazást. De igazán ez, hogy az ember sok darabot olvas, így beletanul, hogy egy szerző stílusába megírni, de úgy önállóan nem írogatok.
Mint a hangutánzó művészes paródiában, hogy már nem tudsz megszólalni a saját hangodon.
Nem, ez szerintem nem azon múlik, hanem tehetségem múlik. Hát nagyon sok dramaturg van, aki jó író, a Kárpáti Péter, Forgács András, Hanvai, ugye ő is a Nemzetiben volt dramaturg. Most nők nem jutnak eszembe, de hát sok dramaturg van, aki drámaíró is, illetve drámaíróból dramaturg, ez, és nem tudom, de mindannyian dolgoznak rendezővel is. Aztán van olyan dramaturg, aki meg színészkedik, most például Enyedi Éva, aki ugye Pintér Bélának vezető színésznő, de nagyszerű dramaturg is fordító, tehát most már egyre több lehetőség van, hogy kicsit kitágultak a színház falai, tehát nem csak az a kőszínházi lehetőség van, hogy sokfelé kipróbálják magukat.
De hát egyre többen csinálják akkor ezt a dolgot, vagy rá is kényszerülnek, hogy ők maguk legyenek saját előadások dramaturgiai, mert nincs pénz, vagy nincs forrás, vagy...
Hát ez nem... sose a pénzem múlik, az jó érzés, persze, hogy az ember meg tud abból élni, amit szeret csinálni, de hogyha van egy ilyen vágy, hogy színházzal akarsz foglalkozni, hogy színházat csinálni, akkor azt úgy is megcsinálod, meg azok a csapatok úgy is együtt dolgoznak. Most már a színművészetén szerencsére ez nagyon erősen motivált is, hogy együtt dolgozzanak színészek, rendezők, dramaturgok, akkor ezt nekünk annak idején ez még harcolni kellett, most meg már kötelező is nekik így egymásra találni szinte, és nagyon jó párosok alakultak ki. Szóval a Fekete Ádám az egyik ilyen nagyon tehetséges dramaturg, aki sok fiatal rendezővel dolgozik, vagy például a Székely Szabó Ármin, a Székely Krisztával. Szóval vannak ilyen párok, vagy a Solt Robi sokat dolgozik a Belső Cirékával. Tehát ez nagyon jó, hogy így megtalálják a dramaturgok is egymást. És szerintem akkor is csinálják, hogyha nincs pénz, vagy ha csak majd valamikor lesz pénz erre, vagy megelőlegezik.
Tehát nincs, szóval nincs túlképzés?
Hát ezt én nem tudom, mert én nem tanítok ott, de...
Színházi dramaturgok céhében ott vagy társ még társelnök?
Igen. Radnai Anna Mari, valaki viszont intézetvezető is a főiskolán. De azért nem vágom rá, hogy túlképzés van, mert hogy szerintem sokból lehet kijönni a jónak. Tehát, hogy aki jó, az úgyis megtalálja magát, meg akit nem vesznek föl, de benne van valami, az is el fog indulni az útján, csak lehet, hogy könnyebb, akit felvesznek. Hát persze rossz annak, aki beleélte magát, hogy valaki lesz, felveszik, elvégez 4 vagy 5 évet, és aztán soha többet nem lesz dramaturg, de nyilván nincs is meg benne annyira az akarás. Szóval ezt meg lehet tanulni. Szerintem nincs olyan túlképzés. Az is nagyon nagy felelősség, hogy tudom én, felvesznek 5 embert, vagy ahogy amikor én jártam, akkor 4 évente indult egy osztály, tehát kiment egy, akkor jött a következő, akkor nyilván nem lehetett mondani, hogy túlképzés van. Viszont 4 évig nem vettek föl senkit, és lehet, hogy akkor meg elkalódtak tehetségek. Tehát ezt nehéz megmondani, hogy hol az arány, hogy mennyi kell egy országnak. Mindig van, hogy kihullanak, és mindig van, hogy hogy megtalálják azok is az útjukat, akik esetleg túlképzésbe vettek részt.
Rövid szünet után folytatjuk ezt a beszélgetést.
Or a more to do and tonight. Hope you're in the mood because I'm feeling just right. So how's about a corner with a table for two? Where the music's mellow and some gay rendezvous. There's no chance romancing with a blue attitude. You know you got to do some dancing to get in the mood. Mr. Watch will call a mom and daddy to you. You'll get a cold touch of what good influence can do. I never felt so happy or so fully alive. So he's a jam and jumping is a powerful jive. Swingaroo is giving me a new attitude. My heart is full of rhythm and I'm in the mood. Do bop and boo da do day. Ba da da. Ba da 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 do da do day. Look those lips I try and emphasize. Hey, swing with me. What are we gonna be? May I intrude this time? Dance, and I'm in the mood. McDonald's, let's dance. What a dream romance. It's a quarter to three. There's a mess of moonlight. Cheer with me, you know. I think it's rude to keep it sweet when I'm in the mood. I'm in the mood, in the groove, in the mood. I really got me looking. Oh, and you really got me looking. Oh, my heart was skipping. My brain was skipping. I said, come on, 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 come on.
Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Lőkös Ildikó dramaturggal beszélgetek, én Bányai Gabriella vendégműsorvezető. Kapkodok a témákban, mert annyi kérdés jutott eszembe, miközben beszélgettünk, de erre így mindenképp két dologra még mindenképp kitérnék, mielőtt vége az adásnak. Olvastam, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező tanszékének dramaturgia tanáraként is dolgoztál te. Mit tanítasz látványtervezőknek dramaturgiából?
Na, ezt nagyon szerettem. Aztán ez is állítólag anyagi okok miatt lett vége, de most úgy néz ki, hogy majd januártól megint lehet, de nem akarom elkiabálni. Néhány évvel ezelőtt tulajdonképpen megfiatalodott az a látványtervező tanszék, Csanádi Judit lett a tanszékvezető, és azt a nagyon kézenfekvő dolgot mondta, hogy egy ember nem tud mindent megtanítani, de sok ember sokfélét. Ez nagyon-nagyon sok tehetséges ember jött ki ezekből a műhelyekből.
A látványtervező az...
Hát az, hogy díszlet meg jelmeztervezést is. Tehát ennyi, hogy nem csak jelmeztet, vagy...
De mindenképp színházhoz van köze. Azt hittem, hogy ez egy ennél tágabb dolog.
Nem, színházi látványtervező. Tehát, és akkor János Kuti Mártától kezdve Dúró Győző Elméletet, Zeke Edit, Kell Zsolt, tehát nagyon-nagyon sokan tényleg a szakma krimiát tanított, és Judit azt is kitalálta, hogy például rendezőket odahívott két-három hónapos kurzusokra, úgyhogy Máté Gábor foglalkozott két-három hallgatóval, Fodor Tamás másik hárommal, vagy Zsámbéki Gábor, tehát, hogy tervezőkkel is találkoztak, például Cejze Balázs szerintem így fedeződött föl először, aztán nyilván felfedezték volna amúgy is, de hogy a Máté Gábor rögtön odahívta a Katonába az egyik előadásának a tervezőjének. És akkor másfajta szempontokból is tudták. Az, amiért engem hívott a Judit, az volt, hogy Szlávik Istvánnal, meg a János Kuti Mártával, aztán következő csoportnál, vagy évfolyamnál Szlávik István, Szakás Györgyi páros mellett voltam. Én úgy hívtam, hogy társalkodó nő, de nagyon érdekes volt, mert ilyen izgalmas feladatokat kaptak. Aztán szokott cserélődni az egyik, hogy a varázsló háza, aztán volt olyan, hogy a gyűjtő szobája, és akkor ez egy fél éves munka volt nekik, hogy olyan maketet csinálnak, amiben ahogy egy gyűjtő vagy egy varázsló élhet, és akkor beszélgettünk ennek a dramaturgiai következményeiről, tehát kitalálni egy embert, egy figurát, a történetét. Szóval maga a történet és a látvány milyen összefüggésben van egymással. Ezek nagyon izgalmas dolgok voltak, ahogy ők is gondolkodtak, meg ahogy az, ami, hogyha kitalál egy tárgyat vagy egy figurát, az hogy hat vissza a történetre. De úgy kezdték a munkát, emlékszem János Kuti Mártával és a Szlávikkal is, hogy például novellákhoz kellett látványvilágot tervezni, és akkor is beléptem én, mint egy ilyen, tudom, én társakodónőnek hívtam magam, de igazán tényleg ilyen dramaturgiai sajátosságokról beszélgettünk, csak ők a tervezőkkel nyilván a látvány szempontjából közelítettek, és akkor velem meg inkább így a szöveg, dramaturgiai forduló szerint, és akkor ők tanultak színháztörténetet, drámatörténetet, amit a Dúró Győző tanított, vele is összedolgoztunk. Szóval egy nagyon izgalmas dolog szerintem.
Ez a társalkodó nő, ez egy ilyen jó kulcs szó erre, amit csinálsz, nem?
Hát igen, persze.
Most az jutott eszembe, amit a Friderikusszal való együttműködésed kapcsán, ezt a pár mondatot, amit találtam és olvastam róla, hogy az is egy ilyen társalkodó női, szerkesztői...
Hát tulajdonképpen akkor dolgoztam vele, amikor neki nagyon sok műsora volt, amikor kezdett... ismert emberré válni. Akkor ő csinált ezt a hagyományos show műsort, ami akkor még nem volt ismert Magyarországon, hogy mindenféle csinra adta a külsőségek beágyazva, beszélget emberekkel, meg akkor csinálta azt a Én mozin vagy, mert amikor interjúkat csinált általa érdekesnek vét embereket, meg volt a békítős, hogy híres embereket, békített vagy ismert embereket, meg én dolgoztam vele. A váratlan eddig, az egy életút játék volt, hogy híres emberek meséltek az életükről, mi meg közben odahívtuk azokat a szereplőket, akikről szó volt, tehát óvodástársattuk kezdve a első szerelméig, a első munkatársaim. Nyilván ez kellett egy előinterjú, és akkor így megkerestük ezeket az embereket. Hát... Az volt mindig a Friderikusznál, hogy voltak ilyen szerkesztőségi ülések, amikor ezeken a témákon gondolkodtunk, hogy a show műsorban mi legyen, kik azok, akik most ismertek, kik legyenek ebbe a váratlan vendégbe. És utána volt neki egy gag csapata, érdekes, hogy abban meg a Radnai Anna Mari volt benne, aki ugye most az elnök társam a Dramaturg C-be, akik meg amikor mi kész voltunk a műsorral, meg az előanyaggal, akkor egyszerűen kikerestünk, másik dramaturg is volt különben benne, a Böhm Gyuri, meg a Fábri Sándor is ott kezdte, aztán ugye úgy gondolta, hogy ezt önállóan is tudja, nem fogja másoknak adni a gegeket. Nem tudom, hogy történt, de akkor még ő is ilyen geg csapatban volt. Tehát amiket mi összeállítottunk szerkesztők, azt ők meggegelték. Tehát, hogy hol legyen egy poén, hogy kérdezzen. Nagyon izgalmas volt vele dolgozni. Például én emlékszem, hogy két pályakezdőt is, vagy akkor nem annyira ismert embert ajánlottam neki. Az egyik volt a Varnus Szavér, aki akkor jött haza a Kanadából, és mi Zalaegerszegről ismertük egymást, mert ő ott volt a hangversenyszervező, tehát ott felvették a helyi művelődési házban. Én meg ott voltam dramaturg Zalaegerszegen, és akkor sokszor bejött a színházba, megkitalált, hogy csináljunk Faludinak egy estet, és akkor nem volt a Faludinak lakása, és akkor a bevételből támogassuk, hogy legyen lakása. Tehát mi akkor barátkoztunk össze, ez a 90-es évek közepe volt, és akkor ajánlottam a Friderikusznak, hát így nagyon húzta a száját, de aztán mégis belekerültem a sorba, a másik meg a Miklós Erika volt, aki szintén akkor ilyen pályakezdő volt, és szóval úgy akkor jól rátaláltam ezekre az ilyen büszkeség.
Most a váratlan vendég kapcsán jutott eszembe, hogy az egy szép dramaturgiai feladat, aztán nem tudom, hogy ilyeneket csináltatok-e, vagy a Friderikus ezeket így saját maga tolta, hogy úgy irányítani a beszélgetést, hogy arra menjen, hogy meglepődjön az ember a vendégén, de hogy mégiscsak úgy logikusan illeszkedjen a történetbe.
Hát, különben nem tudták.
Nem volt egy mikrofon a fülében?
Nem tudták, hogy kik lesznek a vendégek. Tehát tényleg emlékszem, a Schubertéval mondta, hogy oda meritek hívni a nem tudom kicsodát, már nem emlékszem, hogy kit mondott, akkor én abban a pillanatban föl fogok állni. Azt hiszem, a Molnár Gált mondta, akit azért odahívtunk, de nem állt föl. Tehát, hogy tényleg rettegtek, hogy kiket hívunk oda. De egyébként Friderikusz nekem az egyik legjobb munkatársas főnököm, vagy nem tudom, hogy mondjam, volt, mert ő nagyon hallgatott az ember. Tehát az volt a munkád elismerés, amikor például csinált egy előinterjút, és gyakorlatilag ugyanazokat kérdezte, vagy egy ilyen műsornál, amit te kigondoltál, annak a mentén haladt. Tehát ez nem volt, hogy akkor nyilván nem fogadta el, de sok ilyen volt. Azt is szoktam már megetni, hogy ő akkor az akkori viszonyok közt is elég jól fizett az ember, de ha bármilyen hibát csinált, akkor iszonyúan levonták a pénzedet is. Tehát sokat nem elkizett ezen, hogy most jó vagy nem, megfizetett vagy nem fizetett. Ez volt nála az értékkel is.
Civilekkel is foglalkoztatok ezekben a műsorokban?
Igen, az én mozimban az kifejezetten civil emberek voltak. Abban volt például, az volt az egyik leghíresebb, amikor az a anya, aki megölte a kislányát, mert halálos beteg volt, ilyen fájdalmas betegsége volt, és nem tudtak rajta segíteni az orvosok, és aztán föl is mentették azt a nőt. De hát most egy ilyen nagyon szélsőséges példa jutott eszembe, de nagyon izgalmas embereket talált. Tehát ebbe azt nagyon kellett agyalni, szóval emlékszem azokra a szerkesztőségi ülésekre, akkor nem jutott semmi eszünkbe, és hogy ki volt akadó. Nem, meg volt olyan is, hogy megbeszéltük egy témát, akkor ez nem sokára hasonló volt a Nők lapjában, vagy valamelyik ilyen újságban, tudom, nem szólt reklámot. Mindegy, nem. És akkor olyan bosszantó volt, hogy hú, de jó, kitaláltuk, és más meg lenyúlja.
Ja. Azért akkor nagyon sok tapasztalatot szereztél mindenféle területen. Tudom, hogy ez odafelé hat, hogy amit az életben így megtapasztalsz, az abból sokat be tudsz emelni a munkádba, és így lesz hitelesebb, amit csinálsz. Fordítva ez ennyire fordul elő.
Hogy az életbe visszaérzem, amit az életben tapasztalom.
Igen.
Hát azért azt csak remélem, hogy nem.
Pszichodramatikus jelleg.
Nem úgy élek, ahogy a színpadon van. Ezt nem tudom. De furcsa, van olyan kollégám, most ugye a legnagyobbak közül a Radnóti Zsuzsát említhetném, akkor ugye az egész életét a Vix Jánzba töltötte. Néha itt-ott volt vendégdramaturg, de ott volt, vagy Radnai Anna Marin is, azt látom, hogy eléggé egyenletes a pályája, vagy Gáspár Ildi az Őrkénybe kezdetektől fogva. Szóval én azért kicsit úgy érzem, hogy ez nem annyira jó, hogy én állandóan csapongok, meg sokféléket csinálok, mert itt elkezdem ott. De lehet, hogy ez az ember személyisége, hogy mindig valahol másút keresem magam, vagy másút próbálom megtalálni. Az új színház az nekem akkor nagyon jó volt ez a 14 év, mert ott viszonylag szabadságban voltam, de mégis valahova tartozott az ember, és közben meg nagyon sokfélét csinálhattam. Szóval nyilván az olyan volt már, mint egy házasság Márta Istvánnal. Nagyon sokat veszekedtünk, de azért ő valahogy ezeket mindig hagyta, hogy én csapongjak ide-oda. Szóval az tényleg olyan volt, hogy van egy családom, de közben bármikor kitörhetek belőle, visszamehetek. Igen, ez most egy kicsit hiányzik, bár így is tartozom helyekhez, mert tavaly volt a bárka, ugye az a bárkával most nem tudni, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, de valaki nagyon örültem, amikor a Serez Zoli fölhívott. Csak sajnálom is, hogy ez így alakult, már hogy ilyen bizonytalan a bárka sorsa. És akkor most a játékszín így, ahol alakul megint valami, de nyilván az, hogy 14 évet voltam egy helyen az új színházban, az egyrészt biztos, hogy sokat tanultam ott, másrészt lett egy mércém, igen, hogy milyen az, amikor tartozik az ember valahova. Bár én még szerencsék, mert kérdezted ezt a túlképzést, tehát abból a szempontból biztos szerencsések voltunk, hogy mi 10 voltunk az osztályban, és akkor mindenkinek lett így állása a szakmán belül. Ez más, hogy most már a pályán abból az osztályból tán 3 vagy 4 vagyunk. A többiek már elkalódtak, tehát ugyanez a túlképzés, hogy az a 10 ember sem maradt meg a pályán. De hát akkor még így kaptunk állást, én akkor Egerbe kerültem, ott voltam 4 évig, utána az Zalaegerszeg 2 év, aztán jöttek ezek a szabadúszások, hogy Friderikusz, meg szerkesztettem diákújságot, a 2 zsiráfot, és akkor utána jött az új színházam. Illetve volt Tatabánya, még egy kicsit ott a Zubornyáki volt, ott is voltam 3 vagy 4 évet, és akkor ez a 14 év új színház. Szóval ez mindenképp így a pályámnak meghatározó része.
Hát még akár lehet ebből, tehát ki tudja, mit hoz a jövő. Úgy érzem, hogy szívesen elkezdeném most ezt a beszélgetést, és lejárt a műsoridőnk.
Nagyon jó volt veled beszélgetni.
Ezzel kerekítjük. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönjük mindenkinek a figyelmet. Ez az Ahol hely van, színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető voltam, Lőkös Ildikó dramaturggal beszélgettem, és a mai műsorban Csalócki Zsolt, hangmérnök kollégánk volt segítségünkre. Hallgassanak minket jövő héten is.